és visszatért a kapuhoz. Felemelte a lámpát és megtorpant. A kaputár van nyitva állt. Clayton hátgerincén hideg futott végig. A hold még mindig a fekete felhő mögött bujkált, a szél vadul fütyült a villanydrótok között, s lelecsapva a sötétségbe burkolózott villahudvarára, megborzolta az ember magasságú dísövény tetejét. Lába elé világított a lámpával, s ugyanabban a pillanatban hatalmasat ugrott hátrafelé. Közvetlenül a cipője előtt hosszú fekete kígyó tekergett, még dühös sziszegését is hallani vélte. Ráfogta a revolvert, és csak akkor eresztette el a ravaszt, amikor rájött, hogy a kígyó nem mozdul. Vagy megdöglött, vagy megmerevedett a hűvösre vált éjszakában. Óvatosan lehajolt, hogy alaposabban megvizsgálja, aztán rémülten pillantott Molly felé, hogy nem ébredte fel, s nem látja-e, amit ő. A karvastagságú, görbe valami ugyanis nem kígyó volt, hanem a kapu kitámasztó vasa, amelyet iszonyatos erővel meghajlítgatott valami. Clayton felemelte revolverét. A díszbokrok táncot jártak az ingerében csapkodó szélben. Vagy talán nem is a szél mozgatja az ágait? Lehajolt a vashoz, és megpróbálta elhúzni az útból. Csak hogy bárki hajlítgatta is meg, nem tépte ki a betonkockából, amibe beleágyazták a végét. Ráadásul felfelé kunkorodott, s Clayton sóhajtva belátta, hogy amíg el nem távolítja, nem tud beállni a kocsival az udvarba. Ahol hirtelen kibukkant a felhő mögül. Clayton váratlan fényben megvizsgálta a kaput, mintha elefánt dörzsölődött volna hozzá. A gondosan forrasztott virágminták erősen deformálódtak, s a cizellált, tulipánra emlékeztető díszítést iszonyatos erő kuszálta össze. Revolverrel a kezében végig sietett az udvaron egészen a bejáratig. Az ajtó kilincsére tette a kezét, és óvatosan lenyomta. Zárva volt. Leugrott az apró kis teraszról, s az élősövény mentén visszafutott a kocsihoz. Tüdejét átjárta az éjszakai levegő, s maga is meglepődve tapasztalta, hogy frissessége visszatért, mintha a holdfény és a szellő meggyógyította volna. Majdnem elérte a kaput, amikor az élősövény meglebbent mellette. Nem tudta eldönteni, hogy csak megviselt képzelete játszott-e vele, vagy valóban egy szőrös, háromszemű arc nézett vele farkas szemet. Egyetlen, óriási ugrással a kocsinál termett. Feltépte az ajtót és bezuhant az ülésre. Lenyomta az ajtó biztosító gombját, és beindította a motort. Lábát a gázpedálra téve várakozott. A szél süvöltött a drótok között, a sövény tovább himbálódzott, mint részek tengerész. Clayton arra gondolt, hogy biztos, ami biztos, itt tölti az éjszakát, amikor Molly nyőszörögni kezdett mellette. Den, átkarolta a vállát, és magához szorította. Minden oké, Molly, jaj, Den, úgy fázom, és visil nem is kell, Den. Clayton megpróbálta elképzelni, mi lenne, ha gázt adna, és megpróbálna keresztül száguldani a kígyó vasrút felett. Azt is tudta azonban, ha a vashorgos vége beleakad az alvázba, könnyedén a hátára fordíthatja a tragacsot. Megrázta a fejét, aztán óvatosan kinyitotta az ajtót. Kisegítette az asszonyt, és úgy állt, hogy Molly ne a sövény felé eső oldalra kerüljön. Jó illat van itt, Den, mondta az asszony lezárt szemmel, és hagyta, hadd cipelje magával a férfi. Lábujjai alig-alig érintették a talajt, szeme lecsukódott, aludt tovább, mintha mi sem történt volna. Clayton elkeseredetten cipelte Mollyt a sövény mellett, és arra gondolt, igencsak könnyű dolga lenne annak, aki rájuk vetné magát. Hiszen célozni sem tud, hiába van fegyver a kezében. Félúton járt a kapu és a ház között, amikor a sövény mögül hangos csattanással a betonra zuhant valami. Clayton hátrafelé fordította a fejét, s néhány lépésnyire mögöttük hófehér, csúcsos márványlapot pillantott meg. Ránézésre is legalább másfél mázsát nyomhatott, s ahogy a földre zuhant, letört a csúcsa. Clayton földbe gyökerezett lábbal állt a holdfényben, karjában az alvó asszonnyal és moccanni sem mert. A vasajtó megnyikordult, a háztetők magasában felkacagott egy gyöngy bagoly. Az asszony mocorgott és átkarolta a nyakát. Clayton éppen elhatározta, hogy megkísérli néhány hatalmas ugrással elérni az ajtót, amikor ketté vált előtte a sövény és két tömzsi, fekete kar emelkedett ki az ágak közül. Fehér villanás, hangos csattanás, és előttük is fehér márványtömb torlaszolta el az utat. Clayton rémülten látta, ahogy a márványtömb felületén megvillan a holdfény. Aranyló szófoszlányok tűntek a szemébe, élt 40 évet. Nyugodjék békében maga is utolsó erejével feljebb emelte Mollyt, és száguldani kezdett a bejárati ajtó felé. Átugrott egy eléje hulló sírkeresztet, és csak akkor tért magához, amikor már a lakásban voltak. Lehajította Mollyt az ágyra, s reszkető kezekkel bereteszelte az ajtót. Homályosuló öntudattal hallgatta, hogy odakint, az ezüstös holdfényben felüvölt valaki, gurgulázó, fájdalmas üvöltéssel, aztán Molly mellé zuhant a vetetlen ágyra. Azt már nem hallotta, hogy könyörtelen, szőrös mancsok letépik kocsija ajtaját. Szeptember 25. Reggel 9:00. A halott, vagy elhagyott város. A nap ragyogott, amikor revolverét előre tartva kisétált az udvarra. Átlépkedett a sírköveken, áterőltette magát az élő sövényen. A sövény mögött félig halott fűcsomók itták a harmatot, mintha elefántcsorda tombolt volna az éjszaka a kerítés mellett. Felállt, csípőre tette a kezét, és megfürdette arcát a napsugarakban. Akármi történt is, ez volt az utolsó éjszakájuk a halott városban. Leült a sírkő sarkára, és megpróbálta végig gondolni az éjszaka eseményeit. Aztán úgy döntött, hogy későbbre halasztja a dolgot. Az a legfontosabb, hogy olyan gyorsan eltakarodjanak innen, amilyen gyorsan csak lehet. A sírkő megbillent alatta, kénytelen volt felállni. Drága, fehér márványból készült síremlék maradékán ült, melyet durva kezek téptek ki egy hajdan volt temetőből. Az elhunyt neve és a megfelelő évszámok hiányoztak a márványról csak a nyugodt jég békében. Felirat ragyogott aranyosan a napfényben. Felállt és megvizsgálta a sírkeresztet is. Fekete, hullámos hajú férfi képe nézett vele farkas szemet. A kövérkés, olaszos arc barátságosan mosolygott, mintha el sem tudná képzelni, hogy egyszer majd sírkeresztre teszik a képét. Clayton felsóhajtott, és megragadta a keresztet. Éppen az hiányzik, hogy Molly észrevegye és meg sem tudta mozdítani. Erőlködött egy kicsit, aztán feladta a küzdelmet. Mintha egy vasúti kocsit próbált volna áthúzni a sövényen. Visszalépkedett az ajtóhoz, és elhatározta, hogy valami ürüggyel a hátulsó lépcsőn vezeti majd ki Mollyt. A kilincshez nyúlt, és egészen véletlenül az ajtófélfára esett a pillantása, ahol tegnap a vérrel írott levelet találta. A levél testvére ott fityegett a félfához szegezve a jól ismert vérbetűkkel: meghalsz, Kowalski. Alatta kétségbe esett, fájdalmas kiáltásként: papa. Szeptember 25. 12:00 óra. Longdale városa. Clayton megtörölte a homlokát, amikor becsukódott mögötte a szállodai szoba ajtaja. Franklin tizedes agódva nézett Claytonra, és megcsóválta a fejét. Én az ön helyében, őrmester. Clayton hálásan rámosolygott. Tudom, mit akar mondani, tizedes. Molly erős asszony, nem is sejti, milyen erős. Az ápolónő 10 perc múlva itt lesz. Franklin elismerően biccentett. Amin maguk keresztül mentek, én már biztosan bediliztem volna. Sírköveket haigáló marslakók. Megáll az eszem, ha ezt az újságírók megtudják. Egyelőre csak ketten tudjuk, mondta Clayton, és figyelmeztetőm felemelte a mutató ujját. S azt akarom, hogy ne is tudja meg más. Ahogy óhajtja, uram, mondta Franklin. Az a legfontosabb, hogy megúszták a halott várost. Most aztán hova? Clayton csak akkor válaszolt, amikor már a szálló előtt álltak, és a főút szeptemberi örvénylő forgatagát nézték. El kellene látogatnunk a metodista tiszteleteshez. Mit szól hozzá, tizedes, a repkénnyel gazdagon befuttatott imaház csendesen szunyókált a melegben. A csengő halkszavára magas, szemüveges fiatalember nyitotta ki a kertbe vezető rácsos vasajtót. Hello, hello, köszönt vissza Franklin, kivillantva hófehér fogait. Kowalski tiszteletes, a férfi, aki majdnem ugyanolyan magas volt, mint Franklin, gyanakodva szemlélte a két ismeretlent. Kowalski vagyok, mondta nyugodtan, és úgy helyezkedett, hogy teljes terjedelmével elállja a bejáratot. Franklin felmutatta az igazolványát. Ez itt Clayton őrmester. Bejöhetnénk pár percre, tiszteletes úr? Kowalski tiszteletes gyanakvását elaltatta a rendőrségi igazolvány. Készségesen állt félre, hogy bebocsássa őket. Közben csupa mentegetőzés volt a hangja. Bocsássanak meg, uraim, de megértik ugye, ha bizalmatlan vagyok. Előre tessék elve vendégeit, becsukta mögöttük az ajtót. A két rendőr vékony, magas farudakkal alátámasztott lugas alatt állt, amelyben furcsán keveredett a szőlő a futórózsával. A rózsák szirmain méhek döngicséltek, ügyet sem vetve a kapu előtt tolálkodó őzre. A lugas alatt veszőből fontkerti bútorok mutatták magukat. Talán oda, uraim, a házvezetőnőm most készíti az uzsonnát, és nem szívesen zavarnám feleslegesen. Súlyos szívbeteg, tette a hozzájelentőség teljesen. Clayton elgondolkozva nézte Kowalski lelkész nyugtalan sürgölődését. Ilyetnek látszik, gondolta magában, és szinte végigborzongatta a gondolat, hogy hát ha rábukkantak a rémek rejtélyére. Talán ez a magas, rögbijátékos külsejű lelkész rejtegeti fekete kabátja zsebében az események kulcsát. Kowalski megvárta, míg két vendége helyet foglal, aztán összekulcsolta a kezét, és gondterhelten Claytonra nézett. Mi miatt jöttek? Clayton eleresztette a füle mellett a kérdést. Néhány információra lenne szükségünk, tiszteletes úr, mondta lassan. Olvasta a tegnapi újságokat? A tiszteletes nyugtalanul kapta fel a fejét.